Bartók Rádió zenei díj 2026.
Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége László Attila, gitárművész, zeneszerző, tanár. Én Esztergályos Máté vagyok. Nem szeretném megkerülni a idei Bartók Rádió zenei díjátadón kapott díjadat, és ugye a Bartók Rádiónak Vukán Györgyről és Babos Gyuláról van elnevezve a két jazz tematikájú díja, és ha nem is konkrétan az élményről szeretnélek kérdezni, hanem a két említett jazzzenészről, milyen emlékek fűznek például Vukán Györgyhöz?
Vukán Györgyel több ízben dolgoztunk együtt, filmzenéket írt, volt úgy, hogy például közreműködtem a filmzene fölvételén. Voltak olyan koncertek, ahol együtt játszottunk, például Billy Cobham-mel közösen, a legendás dobossal itt Magyarországon, és aztán voltak még olyan dolgok is, amikor ő a jazz tanszéken tanított énekeseket. És hát ott ismerkedtünk össze, én akkor ilyen hangszereléseket vittem hozzá, azt is tanította ezt a tantárgyat, és ott tulajdonképpen egy ilyen zenei kapcsolat kialakult, amik ezek az első fázisban mindig ilyen őszinte és komoly dolgok lehetnek, és ez azért így is volt Vukán Györgyel, és nagyon élvezetes volt mindig, amikor együtt játszottunk, vagy volt valami közös produkció. Babos Gyula pedig hát nagy-nagy gitáros kolléga, és én nála tanultam az első években a konzin, akkor indult a gitárszak, és utána volt közös triónk Tátrai Tiborral, így hármasba is, és hát egy ilyen állandó kollégiális kapcsolat volt a jazz tanszéken, ahol én is 87-től tanítok, és ő is ott volt. Ez egy mindennapi erős zenei kapcsolódás, úgyhogy nagy-nagy muzsikusok.
Mikor vált egyértelművé az életedben, hogy zenei pályára lépsz?
Hát ez 1977-ben.
24-25 éves korodban.
Pontosan. És azért tudom ilyen pontosan a dátumot, mert akkor végeztem az építészkaron, abban az évben volt egy ilyen ki mit tud, amit a fél ország akkor nézett, és nekem volt egy egész különleges összeállítású zenekarom, a Kaszakő együttes, ahol fuvola fagott oboa, akusztikus gitár, percussion, basszusgitár, tehát nem egy szokványos hangzás, és próba szerencse, elindultunk, és szépen a döntőben nagyon jól szerepeltünk a Kisrákfogó együttessel, Lakatos Tónival, Füsti Balogh Gáborral, ott szövődött a barátság, és aztán utána annyi meghívása volt hirtelen a zenekarnak, hogy akkor kezdtem el gondolkodni, hogy mi lenne, ha én ezt komolyan csinálnám, tehát erre tenném a zsetonokat, az életemet, hát elég nagy váltás volt, de megtörtént. Akkor úgy gondoltam, adok 3 évet, kipróbálom, addig tanultam a konzin, hogyha összejön, akkor folytatjuk ebbe az irányba.
De feltételezem, hogy az építészmérnöki kar idején már volt gitár a
kezedben. Így van. Hát volt, igen. Én Kaposváron születtem, ott 8 évig hegedülni tanultam, ahogy a gyereknek illik. Szerettem is, de igazából akkor kezdődött ennek a Eric Clapton, Jimi Hendrix rock zenének egy olyan föltörése, mint a gejzír, ami nem hagyott engem se hidegen, és elkezdtem autodidakta módon gitározni, és csináltunk ilyen zenekart. Többek között Várdai István barátommal, aki a híres Várdai István csellóművész édesapja. Szóval ilyen élmények kapcsolódtak ez a dologhoz, és aztán, mikor Budapestre jöttem, már ott az építészkaron 75-től ez a Kaszakő együttes, ezt összehívtam, és dolgoztunk.
A Kaszakőnek meg lehet határozni a stílusát?
Szerintem nem. Nem, tehát jazz kategóriába indultunk, de ez ugye akkor is kérdés volt. Gondolj bele ebbe az összeállításba, fafúvósok, ugyanakkor egy ilyen ritmikus alja vagy alapja, ami nem dobfelszer és percussion, de a gitár, basszus gitár ott volt, és abszolút egy ilyen, az a szó jut eszembe, talán leginkább, hogy ilyen organikus zene volt. Tehát belülről jövő, volt alkalmunk, hogy kipróbáljuk ezt az együttessel is. Tehát leutaztunk Balatonra, és egy hétig, 9-től délután 4-ig próbáltunk, és kipróbáltuk, hogy hangzik. Ez nagyon-nagyon sokat számít, és akkor 4 óra után mentünk lefürdeni.
Az improvizációnak helye volt ekkora ebben a zenei formációban?
Igen.
Szóval igen. Akkor végül is a jazzhez ilyen irányból azért
abszolút
feltétlenül
igen.
Közelített.
Tehát persze egy kicsit én túloztam ezzel, hogy nehéz besorolni. Az improvizáció nagyon is jelen volt, de annyiban, ahogy említettem ezt az organikus kifejezést, ez azért volt, ott voltak ötletek, amit meg akartunk valósítani.
Sokszor szóba kerül a neved kapcsán, hogy a kortárs vagy a contemporary jazz nagyon jellemző a te egész életművedre, de hát hogyha mindig kortárs jazz játszik valaki több évtizeden át, akkor feltételezhetően ennek a jelentése azért egy picit formálódik,
változik.
Vagy változik.
Igen,
te,
igen.
Te hogyan tudnál végigvezetni a mondjuk az elmúlt 4-5 évtized kortárs jazz zenei formálódásán?
Ez valóban igaz annyiba, hogy még a kortárs jazz előtt is, amit mondtam, a pezsgő rockzenei hangulatba, az is akkor kortárs zene volt, és most nemrég Batta tanár úr mondta valamikor, ez az igazi kortárs zene, nagyon megtisztelő volt egy magyar zene háza béli koncert után, tehát a szónak abban az értelmében, hogy használja azokat az impulzusokat, amik abban az időszakban zeneileg éppen kidugják a fejüket, kiemelkedő ilyen motivumokat, részleteket is hoznak, amit az ember megjegyez, és megül a fülébe. Például Csík Kórával, mikor először találkoztam, ez a hangzás, ez annyira megfogott a játéka szerzeményei, hogy akkor ez volt a kortárs jazz éppen, ez a föltörő ága is. De már az építész kollégiumban rajzolás közben hallottam egy George Benson felvételt, azt se tudtam ki, azt csak mondom, ilyen nincs ez a gitár, és akkor elkezdtem utána menni, és az is ilyen impulzus volt. Tehát azt gondolom, hogy ezek a dolgok hatással lehetnek az embernek arra, hogy milyen irányba mozdul, milyen zenekart hív létre vagy össze, milyen hangzást keres, milyen feelinget, tehát ezek ilyen nagyon konkrét dolgok. Egyébként én sokféle ilyen zenében kipróbáltam magam, sokféle zenét írtam, és 13 lemez készült a saját nevem alatt jazz. Ezek között van big band formáció, amit írtam, hangszereltem, van az első hazai jazz gitárverseny szimfonikus vonósokkal, pafúvósokkal, és vannak a saját kombó formációim, van a big band, aminek a vezetését csinálom. Ezt most nem a dicsekvés miatt mondom, hanem mivel megkérdezted, most nekem is eszembe jut, hogy milyen sok megnyilvánulási formában lehet kifejezni ezeket a dolgokat.
Tudom, hogy a te életedben milyen fontos szerepet tölt be a big band zenélés. Egyáltalán a gitár mennyire szerves része egy big bandnek?
Hát én pontosan ezért csináltam a Magic City című big band lemezünket, ami szerzői lemez a részemről, és a Budapest Jazz Orchestrával vettük föl. Ebbe gitár a lead, és a big band, tehát nem szaxofon, főként a témákra gondolok, vagy szólókra, nem ének, hanem a jazz gitár. Van egy szép előtös Gibson gitárom, ami nem is csak szép, hanem nagyon jól szól. És arra gondoltam, mivel hát a big banddel már tényleg most már 38 éve napi kapcsolatban állok, hogy milyen az, ha a lead, mármint a vezető szólam, témákba gitár. És erre írtam egy albumot, sok modern fordulattal, szerencsére ez a zenekar, ez mindent el tud játszani egyébként. Magyarországon olyan képzett és a stílusban is otthonosan mozgó zenészek vannak, fiatalabb korosztálytól, idősebb korosztályig, akik mindent eljátszanak. Tehát most volt egy ilyen koncert a Jazz Showcase Big Band-del, ami a tehetségkutató versenyen valaha részt vett, de nemrég, tehát fiatal muzsikusokból állt össze, én vezettem, választottam a programot, és azért lehidaltam, tehát ezek nehéz hangszerelések. Elsőre, tehát olyan alapozás van magyarul, hogy ilyen stiláris kérdésekkel kellett foglalkozni, ami kifejezetten élvezett ezekkel ottan a művész palántákkal, vagy már akár befutott a művészekkel ilyenekről beszélni. Tehát nekem a gitár hangzás, mivel gitáros vagyok, az megkülönböztetett, és örülök, hogy ezt az albumot és ezeket a koncerteket sikerült összehozni.
Thank you.
hadd kérdezzem meg, hogy ki volt rád legelőször nagy hatással, aki jazzzenész volt, mert említetted Eric Claptont és Jimi Hendrixet, hogy bizt, nyilván az a korban nagyon markánsan jelen voltak, de aki jazz és először úgy igazán beléd nyilalt.
Említettem a Chick Coreát is, és itt mindjárt másik két hatalmas jazzzongoristát mondhatok, McCoy Tyner, 81-ben láttam koncerten, és hát ő egy elég energikus, biztos itt mindenki, a hallgatók nagy része pontosan tudja, hogy ő hogy játszik, és nagyon energikus. És nekem ott azért, anélkül, hogy bármit csináltam, elkezdtek ott potyogni a könnyeim. A szépségtől, ami ebből a zenéből vagy alapállásból jött, ez egy ilyen meglepő dolog volt, hogy ilyen az ember elérzékenyül a McCoy Tynert hallgatva, de hát ez így megtörtént. Szóval nagyon szép oldalai vannak. Aztán említettem George Benson-t, aki hát olyan szinten flexibilis a játékában, meg a hangzásában, hogy teljesen megfogott. Csak egy rövid idézetet hadd mondjak, ami szintén nemrég olvastam egy nyilatkozatát, hogy két fontos dolog van a jazzben, azt mondja, a sound és a feeling. Hát nézem, mondom, ez ennyire egyszerű volna. És belegondoltam, ha az ember betoppan egy helyre, ahol játszik egy zenekar, vagy az első, amit megfogja, a sound, hogy hogy szól, hozzászól, hívogatja, idézőjelbe a hangzás. A feeling abban meg annyi minden benne van, a frazír, meg akár ilyen zenei kifejezéseket is használnánk, de az egésznek a lényege, hogy egy olyan érzés keletkezik a hallgatóba, vagy a zenészekbe, ami ilyen egyedi, és amiért érdemes csinálni.
Mondtad az előbb ezt az elérzékenyülést, vagy ezt az emléket a koncert kapcsán. Előfordul ez a színpadon is, hogy az érzelmek esetleg így a hatalmukba kerítenek, miközben igen. A színpadon vagy?
Igen, igen. Konkrét esetekre emlékszem. És nem tervezhető a dolog.
Az hogy ne?
Úgy, mint a nevető görcs, vagy a síró görcs se tervezhető, hogy mikor következik be, de ez csak tréfa volt. Tehát zajlanak a dolgok, és akkor egyszer valamelyik zenész kollégának valami olyan érzést közvetít, vagy olyan eset zeneileg támad, amitől oda kell figyelni, és akkor az ember többet érez, mint az, hogy muzsikálnak, hanem ott történik valami. Ilyenből volt már részem nekem is, és tulajdonképpen emlékezetes, tehát ez is segít abban, hogy az ember kitartson és csinálja tovább, mert ezek érdemes.
Mennyire vagy nyitott a különböző kultúráknak a zenéjére? Valamennyire tudom a választ, de kíváncsi vagyok, hogy a Eddie pályád, vagy akár során, vagy jelenleg egyáltalán mennyire figyeled a picit egzotikusabb népeknek, vagy kultúrának akár jazzzenét, vagy szimplán népzenéjét?
Hát most egy példát talán itt a műsorban is elmondhatok, mert ez egy ilyen nagyon nagy és távoli váltás volt. 1999 körül találkoztam egy indiai zeneszerzővel, Ilija Rajával, aki ebbenek a nagyországnak a egyik talán legnagyobb zeneszerzője, szimfóniát írt, több mint 1000 filmzenét írt, és ez egy személyes találkozás volt, az egyik albumunkról az egyik számba belezúgott, amit írtam. Ez a valóság, és találkoztunk itt Budapesten, majdnem, hogy véletlenül kávézgattunk, meghívott, és megkérdezte, hogy volna kedvem kimenni Indiába következő felvételére szólistának, mert szerette ezt a számot, ez a Brother One című kis szimfonikusokkal játszott. És akkor ebből egy olyan zenei kapcsolat lett, ami tulajdonképpen 2,5-3 évig tartott, 5-ször jártam Indiába vendégségében zenélni, felvételeket készíteni. Volt egyszer Londonban egy nagyon komoly fölvétel, amit a Sony adott ki, és megkérdeztem az indiai Sony képviselőit, ott volt a lemezbemutató koncerten Chennaiba, hogy milyen példányba adják ki, azt mondja, 1 millió, akkor lehidaltam egy kicsit. És ez a zene, ez az ő zenéje, ő szerzeményei. Olyan ritmus, és olyan énekszólamok, és úgy előadva, ami egészen más, mint az itthoni fölfogás, vagy a nyugati zenébe föl. Most, ha nagyon rövid akarnék lenni, hogy ebből valamit érzékeltesek, ott egy énekes a hangot nem kiénekli, hanem megközelíti. Tehát vagy rácsúszik, vagy tesz előtte egy kis kanyart, egészen különösen vibrálnak, szenzációs. Vagy a ritmusokba, mert hát Chennai régen úgy hívták, hogy madrasz, ott a tablának az a bölcsője, és Dél-Indiáról beszélünk, hogy olyan módon jönnek előre és hátra, ami a ritmikus zenében is ad egy kicsit ilyen rubátó jelleget, de itt apróságokról van szó. Ez olyan, mint egy tánc vagy néptánc. Ismerni kell, érezni kell az apró mozdulatoknak a összhangját. Na szóval ezzel volt alkalmam találkozni méghozzá a legbelső körön belül, hiszen itt Ilija Rádzsa ott nagyon nagy elismertségnek örvend. Milyen érdekes, hogy nem sokkal ezután az egyik ilyen indiai felvételre elhívtam Németh Ferenc dobos barátomat is, ő is játszott ezen az életmű koncertjén, meg a lemezfölvételen is Londonban. Azt mondta, hogy Attila, mi lenne, ha csinálnánk egy másik közös projektet, ami a világ túlsó felén Los Angelesbe jazz lemez volt, kvartettba vettük föl, Russell Ferrante, Grammy-díjas zongoristával, Jimmy Eslippel. Úgyhogy, ha már így kultúra, az is más kultúra teljesen, és valahogy úgy jött össze, hogy egészen közel egymáshoz időben, két teljesen különböző szinten a centrumban találtuk magunkat.
Több évtizede tanítasz is, amellett, hogy gitárművész vagy és zeneszerző. Nyilván jó a rálátásod akár mondjuk a mai fiatal jazz generációra, vagy a tanulni vágyó fiatalokra, és ennek kapcsán érdekelne engem, hogy szerinted most könnyebb egy fiatalnak becsatlakozni a jazz világába azáltal, hogy minden elérhető számára, tehát az online térben ugye amit csak szeretne, azt azonnal megtalálja, picit talán még kényelmesebb helyzetben is vannak a fiatalok, mint akkor, amikor napokat, heteket, hónapokat kellett várni, hogy egyáltalán egy vinil lemezt vagy CD-hez valaki hozzájusson, és akkor az egy kincsnek számított. Szóval ebben a kettőben van szerintem egy erős egymással szembenállás, de hát ezt te nálam jobban tudod, hogy ez vajon most könnyíti a fiatalok helyzetét, vagy megnehezíti?
Hát itt el is mondtad a lényegét, hogy mi a nagy különbség, mondjuk 20-25 évvel ezelőttel összehasonlítva. Óriási választék, kínálat, mindent meg lehet tanulni, akár online is, a legjobb helyekről. Lehet mondatokat hallani, amik éveket megspórolnak a zenész életében, hogy ne olyan dolgokat gyakoroljon, amit nem akar, vagy nem tud használni. És ebben a hatalmas információ áradatban eligazodni nem könnyű, nekik se. Ennyiben úgy néz ki, hogy könnyebb, ugyanakkor ennyiben nehezebb is, hogy ahogy mondtad, mi vártunk egy Herbie Hancock lemezre másfél-két évet, és megjött, és az volt a nagy esemény, és akkor széthallgattuk. És most millió stílus fölvétel között lehet szlalomozni a fiatal zenészeknek. Az fontos kérdés volt régen is, ma is, hogy mit akar a zenész elérni. Mi a célja? Épp ilyen módon nagyon sokféle irányba el lehet indulni ma, és ebben közös. Tehát akkor is kellett tudni, akkor elég nagy, hogy mondjam, levegőt kellett venni, vagy elhatározást, hogy erre tegye az ember az életét. Ma pedig abban, hogy a sok lehetőség közül mi az, ami hozzá közel áll, én azt mondom, hogy ez a önazonosság, ez most is a jazzzenésznek nagyon fontos. Arra azért nincs recept, ezt ki maga érzi. Annyival könnyebb a választása, hogy ami bejön neki, ami megfogja, az a zene, arra érdemes figyelni, mert ő valószínűleg olyan. És ez a része, ez azért ugyanaz. Az, hogy most egzisztenciálisan, vagy szakmailag, vagy karrier, vagy jó zenésztársak szempontjából mi a helyzet, nagyobb a választék, kevesebb a jó fókuszált lehetőség most is. Gondolok itt nagy koncertekre. Tehát az, hogy oda bekerüljön valaki, az lehet cél. Nincs recept. Ügyesnek kell lenni, figyelmesnek, és meglátni azokat a dolgokat, amik ehhez közelebb vihetik mondjuk. Én a pedagógiai munkámba erre nagyon próbálok figyelni, hogy nem olyan dolgokat tanítani csak, hogy ezt hogy kell csinálni, hogy szokták csinálni, hanem ezt a készenlétet bennük fönntartani és erősíteni.
És te most mely formációidban érzed magad leginkább önazonosnak?
Jó, van egy formációm, ez a László Attila Fusion Circus, ez egy 7 tagú együttes, és itt 3 fantasztikus fúvós van, elmondom a tagjait is, Pece Balázs trombitál, Szoszó Lakatos Sándor szaxofonozik, és Csapó Krisztián, a pozanosunk, valamennyien remek szólisták, és hát úgy játsszák, ezeket én hangszerelem, a saját darabjaimat játsszuk, hogy az élmény próbán is hallgatni, nem kell ott magyarázni, mesélni, okoskodni, ez úgy jó, ahogy van, és csak az ember örül, és már csinálja a következőt. Nagy János a zongoristánk, a nemrég tragikusan elhunyt Latman Béla volt a basszusgitárosunk a zenekar 19-es megalakulása óta, és Zombori Attila dobolt. Ez azért mondjuk most itt első helyen emelem ki ezt a formációt, mert itt a hangszerelési lehetőségek is elég nagyok a nagy létszámú zenekar miatt formailag, hangzásba, és azt mondhatom talán, hogy ezt nagyon élvezük. Annak ellenére, hogy 7 tagú zenekar, egészen jó lehet koncerteket lekötni, és minden simán megy valahogy, ez így körül övezi ezt az összeállítást.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 12 óra.